18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK, üdvözölte, hogy a tervek szerint a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy egységes oktatási minisztérium alá kerül. A szervezet szerint ez az átalakítás lehetőséget teremthet arra, hogy az oktatási rendszerben jelenlévő egyenlőtlenségeket hatékonyabban kezeljék, és javuljanak a diplomaszerzés esélyei a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára is. Kiemelték, hogy ma sok esetben nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény dönt a felsőoktatásba jutásról, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a társadalmi különbségek is erősen befolyásolják az esélyeket. A HÖOK szerint az egységes irányítás lehetőséget adhat arra, hogy az oktatási problémákra ne külön-külön, hanem az egész életpályát átfogó szemlélettel szülessenek megoldások. Fontosnak tartják, hogy a hallgatói megélhetés kérdései, például az ösztöndíjak, a lakhatás és a karriertervezés nagyobb hangsúlyt kapjanak a felsőoktatás politikában. Május 1-től tűzgyújtási tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a NÉBIH. A döntést a tartósan száraz, csapadékmentes időjárás és a várhatóan tovább erősödő szél indokolja. A hatóság szerint a körülmények miatt jelentősen megnőtt az erdő és vegetáció tüzek kialakulásának kockázata. Az elmúlt időszakban több olyan tűzeset is történt a térségben, amelynek során több hektáron pusztult a növényzet. A tüzek nem csak a természetet, hanem a mezőgazdasági területeket és építményeket is veszélyeztetik. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében is. A kijelölt erdei tűzrakóhelyek használata is tiltott a korlátozás ideje alatt. Kivételt csak a zárt égésterű, szikrafogóval ellátott eszközök, például gázfőzők jelentenek. Egy friss reprezentatív felmérés szerint az 50 év feletti magyarok pénzügyi helyzete sok esetben bizonytalan. A kutatás alapján a válaszadók több mint fele nem rendelkezik megtakarítással, emellett közel kétharmaduk úgy véli, hogy jövedelme nem lesz elegendő a biztonságos nyugdíjas évekre. A megkérdezettek 51%-a legfeljebb havi 300 ezer forintból él. A jövedelmi adatok szerint 56% egyáltalán nem tud félretenni, és csupán 7%-nak van jelentősebb megtakarítása. A felmérés azt is mutatja, hogy sokan borulátóan tekintenek az időskori anyagi helyzetükre. A válaszadók 63%-a szerint valószínű vagy biztos, hogy nem lesz elég a jövedelme nyugdíjas korában. A Föld napjához kapcsolódó országos akcióhéten jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 5 nap alatt összesen 154 tonna szemetet szedtek össze az ország közútjai mentén. Az akcióban a vállalat mind a 19 vármegyei igazgatósága, a budapesti központ, valamint 80 mérnökség vett részt. A munkálatok során több mint 400 útszakaszt tisztítottak meg az ott eldobott hulladéktól. Kiemelt figyelmet kaptak a forgalmas, turisztikailag népszerű területek, ahol tavasszal megnövekszik a látogatottság. A legnagyobb mennyiségű szemetet Borsodabohuj-Zemplén vármegyében gyűjtötték össze, közel 30 tonnát. Pest vármegyében több mint 26 tonna, Győr-Moson-Sopronban pedig mintegy 14,8 tonna hulladékot távolítottak el. A Magyar Közút Nonprofit ZRT arra kéri a közlekedőket, hogy a hulladékot ne dobják ki az autóból, és használják a kijelölt gyűjtőhelyeket. Dmitrij Medvegyev, orosz biztonsági tanácsi alelnök szerint Oroszországnak nincsenek agresszív szándékai Európával szemben. A nyugattal kapcsolatos orosz viszonyt félreértetnek nevezte, és történelmi párhuzamokat is említett. Úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők folyamatosan a háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, ami szerinte fokozza a feszültséget. Állítása szerint a jelenlegi orosz-nyugati konfliktus egzisztenciális jellegű, és az Európai Unió politikája is ezt erősíti. Az Európai Unió vezetését is élesen bírálta, túlzó és hibás döntésekre hivatkozva. Medvegyev úgy véli, a háborús helyzet végül Oroszország győzelmével zárulhat, ugyanakkor a nukleáris eszkaláció veszélyét nem zárta ki.
Az időjárásról.
Derült idő várható, de gomoly felhő képződése számítanunk kell, északkeleten lehet több a felhő, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el, te vagy, ki hozzám letérdel. Te vagy, ki engem átölel, te vagy, ki velem ünnepel.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Új feltárásba kezdtek a Herman Ottó Múzeum régészei március végén. Göncz határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak, a munka a terepen hamarosan befejeződik. A területen egy hatalmas négy árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Otto Múzeum régészei örömmel fogadták a látogatókat, akik közelről is megnézhetik, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást.
Hát ez már egy eléggé régi történet egyébként, mert még a szakdolgozatom kapcsán tartottam a terepbejárást ezen a helyszínen, és már akkor is láttam, hogy nagyon izgalmas és érdekes a leletanyag, amit ott találtam. Egyébként előtte már voltak más régész kollégák is a területen, azt a leletanyagot be is mutatták, leközölték, de ugye utána most próbáltuk így azonosítani a lelőhelyet, ezt követően történtek geofizikai felmérések, tehát egy műszerrel végigmentünk azokon a részeken, amit ilyen vizsgálati módszerrel lehet kutatni, és akkor ott egy ilyen nagy hatalmas árokrendszernek a részletét tudtuk azonosítani. Aztán később német kollégák segítségével az árkokban, illetve az árkok által határolt területen is fúrásokat végeztünk, tehát földmintákat vettünk ki, azokat további elemzésre elküldtük. Tulajdonképpen az árok mélységére vonatkozólag tudtunk a fúrások által adatot nyerni, illetve a mintákból pedig koradatokkal tudtuk gyarapítani az ismereteinket. És most pedig hát elérkezett az idő, hogy eddig ugye egy ilyen roncsolásmentes kutatás történt a lelőhelyen, és tavaly pedig sikerült egy NKA, Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében egy kis támogatást nyerni így a lelőhely további kutatására, és ennek keretében indítottuk most a feltárást. Három szelvényt tűztünk ki, az egyik a külső árkot érinti, mert négy gyűrűből áll ez az árokrendszer. A külső árok egy részét egészen pontosan, illetve további két árkot pedig az árkon belül tűztünk ki. Hát az árokból magából rá rengeteg leletanyag jött elő, ezek leginkább kerámia töredékek, tehát edények töredékei, egykor használt edények töredékei. Ezen rajta vannak a jellegzetes ilyen késő neolit díszítés módok, bütyök díszes kerámiák, festett kerámia töredékek, sok csonteszközt, agancseszközt, állatcsontot is gyűjtöttünk az árokból, és tulajdonképpen magára az árok szerkezetére vonatkozólag a kialakítására szeretnénk még így információt nyújtani azáltal, hogy tulajdonképpen egy kis szondával egy részét úgy kibontjuk, de ugyanúgy talajtani mintákat gyűjtünk, kormeghatározásra szeretnénk majd további mintákat küldeni, a talajmintákat is majd egy kolléga át fogja vizsgálni, megnézni, hogy milyen magokat, faszenet tartalmazott, az egykori vegetációra lehet ezekből, illetve a termesztett növényekre lehet ezekből következtetni. Úgyhogy tulajdonképpen most itt tartunk, hogy ezekben a szelvényekben folyik az ásatás.
Az Európa Szalon mai vendége tehát Hajdú Melinda, a Herman Otto Múzeum régésze.
Gyermek voltam, felnőttek a gondok velem, nem tudom, mit hoz a holnap, de nem érdekel, mert itt van nekem.
Tegnap mi gyermekek voltunk, ma valóság lett az álmokból, most újra élhetjük még egyszer, és nem csak nézzük a távolból.
Tudom, nincs régóta szó, de most boldognak látni jó. A felőkben járok, és végre elhiszem,
mert tudod, én ott leszek végig a felannál.
Most a miért minden nincs határ.
Beszorul a levegő, de tisztul a kép.
Dobog még a szívem, amíg van remény. Ott leszek végig a felannál.
Most a miért minden nincs határ. Csak mivé váltunk,
a szívünk volt és semmi másunk, a portból építettünk várat.
De
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Új feltárásba kezdtek a Herman Ottó Múzeum régészei március végén. Göncz határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak, a munka a terepen hamarosan befejeződik. A területen egy hatalmas négy árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Ottó Múzeum régészei örömmel fogadták a látogatókat, akik közelről is megnézhetik, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Az Európa Szalon mai vendége Hajdú Melinda vezető régész, aki először arról a párizsi útról számol be, amelyen a Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai vehettek részt egy pályázatnak köszönhetően.
Ja, a Miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozom régészként, és tavaly a múzeum egy sikeres Erasmus pályázatot tudhatott magáinak, és ennek keretében 24 munkatársa a múzeumnak ösztöndíjjal eljuthatott 4 különböző helyszínre. És akkor az egyik helyszín volt Párizs, de ezen kívül Aschaffenburg, Németországba ment egy 3 fős csapat, Grazba megint egy 3 fős csapat, Krakkóba mentek, oda 2 csapat is ment, illetve mi is 6-an mentünk Párizsba, a Természettudományi Múzeumhoz. Egy hetet töltöttünk Párizsban, hát nagyon nagy élmény volt. Ugye már előre összeállítottunk egy ilyen szakmai programot, hogy mit szeretnénk megnézni, és a külföldi kollégák pedig ehhez az igényhez alakították végül is a végső programtervet, így minden nap tulajdonképpen reggel 9 vagy 10 órától egészen délután 4-5 óráig vagy 3 óráig szakmai programokon vettünk részt. Ez a Természettudományi Múzeum egy hatalmas múzeum, talán a világ második legnagyobb ilyen természettudományi múzeuma. Több galériája, több egysége van, és majd, hogy nem mindegyiket végig látogattuk. Voltunk az Evolúciós Múzeumban, az Ásványtárban, vagy az Ásvány Múzeumban, a Paleontológiai Múzeum az most zárva volt, de ott is raktárlátogatást tettünk. Egyébként mindegyik múzeum egységen belül megtekinthettük a raktár egységeket is, kollégákkal beszélgethettünk, tehát szakmai tapasztalatot cserélhettünk. Fantasztikus volt látni, mekkora gyűjteményük van, meg mekkora látogatottságuk. Múzeumpedagógiáról is volt szó, volt velünk múzeumpedagógus kolléganő is, és voltunk az Ember Múzeumában, ami még szintén ehhez az egységhez tartozik. Hát ott meg, ugye én régész vagyok, és ott meg régészeti vonatkozásba is egy kicsit így betekinthettük az ottani munkába, megnéztük az állandó kiállításukat, az is egy ilyen fantasztikus kiállítás volt. Alapvetően az ember maga van középpontba állítva, nem az eszközhasználat, hanem az ember fejlődés, és ehhez kapcsolódom persze, azért vannak eszközök is kiállítva. Interaktív, hatalmas kiállítás, nagy terekkel, fantasztikus volt. Ott voltunk a régészeti osztályon, laborokat megnéztük, ez is fantasztikus, hogy egy múzeumban vannak laborok, itt nálunk ez így nem jellemző, és ők maguk tulajdonképpen vizsgálatokat tudnak végezni a saját kutatásukhoz kapcsolódóan. Raktárlátogatást is tettünk, úgyhogy régészként nagy élmény volt, hogy korai ember maradványokat láthattam, a Lefáreszi barlangból például neandervölgyi maradványokat. Én neolitos régész vagyok, a neolitikumból is láttam egy kis néhány anyagot. Emellett voltunk az állatkertben is, ugyanis az állatkert is a múzeumi egység része náluk, illetve a Sorbonon is tettünk egy kirándulást, ott is megnéztünk egy mini kiállítást, illetve a raktárba betekintést nyertünk, úgyhogy nagyon tartalmas programok voltak, de mindellett azért fakultatív programokat is szerveztünk magunknak, hiszen azért Párizsban rengeteg látnivaló van, és felfedezni való, úgyhogy így minden nap, így miután lejárt a kötelező, akkor nyakunkba vettük a várost, hogy minél jobban megismerjük, és fantasztikus volt. Tehát voltunk Szajnán hajókiránduláson, megnéztük a Notre Dame-ot kívülről, belülről, a Latin negyedbe voltunk, aztán a Louvre-ba több órát eltöltöttünk, fantasztikus, hatalmas múzeumról van ugye szó, több gyűjteményt végigjártunk, aztán voltunk a Montmáron, a Sacré-Cœurt megnéztük, Eiffel-torony, voltam az Eiffel-toronyba is, fölmentem a tetejére, meg nagyon finomakat ettünk, tehát ugye gasztronómiai szempontból is egy nagy utazás volt, szóval nagyon inspiráló és feltöltő volt ez az egy hét.
Mit tapasztaltál, mik a legnagyobb hasonlóságok, illetve különbségek?
Hasonlóság az, hogy tulajdonképpen ez így a raktározásba tűnt fel, hogy ugye ott is nekik is egy hatalmas anyaguk van, hiszen a Természettudományi Múzeumnak a gyűjtőköre nem csak Franciaországra terjed ki, hanem a világ több pontjára. A régészeik is Afrikában ásnak például, kutatnak. Tehát hatalmas anyaggal dolgoznak, ugye több ezren dolgoznak egyébként ebben a nagy múzeumban, és hát ugye ha hasonló módon raktároznak, mint mi, hasonlóak a raktározási egységeik, és hasonlóan elmaradásaik vannak a raktározás, illetve a leltározás tekintetében. Nyilván szerintem nem lehet azért egy kalap alá venni itt a Miskolci Múzeumot egy ekkora múzeummal. Régészeti tekintetben egyébként a mi múzeumunk is egy hatalmas leletanyaggal rendelkezik, de egyébként a többi osztály is szerintem, csak nyilván abban nem látok úgy bele. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nincs szégyenkezni valunk. Hát talán lehet, hogy anyagi szempontból jobban el vannak látva, és akkor ilyen nagyon klassz kiállításokat, interaktív, modern kiállításokat tudnak szervezni, meg hatalmas terekkel tudnak dolgozni, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy alapvetően kiállítóterük is több esetben, mondjuk például az Embermúzeum a tekintetében világos, hatalmas terek vannak, lehet benne bolyongani, felfedezni, és ott is ráadásul csak a tulajdonképpen a paleolit részlegen voltunk, a többit azt nem néztük meg, mert több egység van ott a múzeumon belül. Tehát talán így tudnám összefoglalni, meg ugye ami nagy különbség az, amit említettem is, hogy nálunk alapvetően nincsen labor felszereltség, de hát ez egyik múzeumról sem mondható el itt hazai viszonylatban. Most nem tudom, hogy ez Franciaországban mennyire gyakorlott. Nyilván mondom, ez egy hatalmas múzeum, és ez egy központi múzeum, és ott ezt így meg tudják oldani.
Mennyire volt baráti a találkozás, vagy mennyire volt protokolláris, volt alkalom tapasztalatot cserélni, ezt mit cserélni, kérdéseket feltenni?
De elég feszített volt ugye a program, mert be voltunk így táblázva. Egy kísérőnk volt, egy helyi kollega, ő nagyon, tehát mindent alaposan szépen leszervezett, nagyon kedves volt, minden igényünket kielégítette, meg tippeket adott, mondjuk, hogy hova érdemes még úgy pluszba elmenni, tehát vele nagyon nagy szerencsénk volt, ő kísért végig tulajdonképpen ebben az egy hétben bennünket, és ott ugye ő szervezte le a helyi kollégákkal is a találkozókat. Kötetlen módon ment az egész, mert ugye körbevittek minket, de lehetett nyilván kérdezni, nézelődni, fotózni, úgyhogy sikerült én azt gondolom, hogy így tapasztalatot is cserélni. Mindenféleképpen pozitív, azt gondolom.
Gondolkodtál már azon, hogy mi az, ami a legnagyobb benyomást tette rád, amire legszívesebben emlékszel, meglepődtél rajta esetleg? Van-e ilyen?
Hát ez érdekes dolog, mert hogy így nem feltétlenül úgy a Nem feltétlenül szakmai dolog ez, hanem maga úgy Párizs hangulata engem, ami úgy megragadott, meg alapvetően az emberek is, mert igaz, egy hetet töltöttünk ott, de kedvesek voltak, és segítőkészek, meg olyan nyugodtak. És nem éreztem azt, hogy olyan feszített lenne, meg sürgetve lennénk. Tehát maga a város hangulata és az emberek rám inkább ez tett így mély benyomást. Persze a látvány is, meg nekem az Eiffel-toronyom úgy nagy kedvencem, tehát az úgy fantasztikus volt, hogy oda följutni így a tetejére, meg olyan műkincseket látni a Louvre-ban, amit eddig csak a tévéből láttam, mondjuk a Mona Lisát például, tehát ezek mind azért ilyen maradandó emlékek maradnak.
És ha visszatérünk a közelebbi környezetünkhöz, most a gönci ásatás lenne a témánk, ami ugye most beszélgettük épp itt az interjú előtt, hogy nagyon felkapott, sokan látogatják személyesen is a magát a helyszínt, illetve több videó is készült róla, több interjú. Mit lehet erről tudnunk tulajdonképpen a helyszínről, hogyan került tulajdonképpen látókörbe ez a gönci helyszín?
Hát ez már egy eléggé régi történet egyébként, mert még a szakdolgozatom kapcsán tartottam a terepbejárást ezen a helyszínen, és már akkor is láttam, hogy nagyon izgalmas és érdekes a leletanyag, amit ott találtam. Egyébként előtte már voltak más régész kollégák is a területen, azt a leletanyagot be is mutatták, leközölték, de ugye utána most próbáltuk így azonosítani a lelőhelyet, ezt követően történtek geofizikai felmérések, tehát egy műszerrel végigmentünk azokon a részeken, amit ilyen vizsgálati módszerrel lehet kutatni, és akkor ott egy ilyen nagy hatalmas árok rendszernek a részletét tudtuk azonosítani. Aztán később német kollégák segítségével az árkokban, illetve az árkok által határolt területen is fúrásokat végeztünk, tehát földmintákat vettünk ki, azokat további elemzésre elküldtük. Tulajdonképpen az árok mélységére vonatkozólag tudtunk a fúrások által adatot nyerni, illetve a mintákból pedig koradatokkal tudtuk gyarapítani az ismereteinket. És most pedig hát elérkezett az idő, hogy eddig ugye egy ilyen roncsolásmentes kutatás történt a lelőhelyen, és tavaly pedig sikerült egy NKA, a Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében egy kis támogatást nyerni így a lelőhely további kutatására, és ennek keretében indítottuk most a feltárást. Három szelvényt tűztünk ki. Az egyik a külső árkot érinti, mert négy gyűrűből áll ez az árokrendszer. A külső árok egy részét egészen pontosan, illetve további két árkot pedig az árkon belül tűztünk ki. Hát az árokból magából rá rengeteg leletanyag jött elő, ezek leginkább kerámia töredékek, tehát edények töredékei, egykor használt edények töredékei. Ezen rajta vannak a jellegzetes ilyen késő neolit díszítés módok, bütyök díszes kerámiák, festett kerámia töredékek, sok csonteszközt, agancseszközt, állatcsontot is gyűjtöttünk az árokból, és tulajdonképpen magára az árok szerkezetére vonatkozólag a kialakítására szeretnénk még így információt nyújtani azáltal, hogy tulajdonképpen egy kis szondával egy részét úgy kibontjuk, de ugyanúgy talajtani mintákat gyűjtünk, kormeghatározásra szeretnénk majd további mintákat küldeni, a talajmintákat is majd egy kolléga át fogja vizsgálni, megnézni, hogy milyen magokat, faszenet tartalmazott, az egykori vegetációra lehet ezekből, illetve a termesztett növényekre lehet ezekből következtetni. Úgyhogy tulajdonképpen most itt tartunk, hogy ezekben a szelvényekben folyik az ásatás. Ugye jönnek egyrészt helyi önkéntesek, tehát van egy múzeumi stáb, emellett a helyi önkéntesek azok, akik így segítik a munkánkat. A telek tulajdonosait is szeretném mindenféleképpen megemlíteni és kiemelni, Kis Ambrust és Kisné Korgács Juliannát, mert nagyon segítőkészek és mindenben támogatják a munkánkat, és ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon jó ilyen együttműködés a velük, és nagyon érdeklődőek. Ambrus is kiszokott jönni segíteni, amikor tud, ő is nagyon érdekli így a bontás, meg az eredmények. És a helyi iskolából is volt már érdeklődő csoportunk, meg akik arra járnak éppen, mert hogy eléggé jól látható helyen vagyunk, akkor megállnak és érdeklődnek. És tényleg fontos dolognak tartom, hogy van egy ilyen társadalmi hasznosulása is, tehát hogy a régészet az nem egy öncélú kutatás, nem csak a kutatók számára, hanem hogy az lenne a lényeg, hogy minél szélesebb társadalmi réteget meg tudjunk szólítani. És emiatt egy videósorozatot is készítettünk egyébként, ami a múzeumnak a Facebook csatornáján, illetve a YouTube csatornán és a Facebook oldalán is elérhető. Az első három videó az az alapozó munkálatokról szól, hogy, hogy ismertük meg, hogy került elő a lelőhely, ami volt is az előbb kérdés, akkor utána milyen az a leletanyag, amit ott találtunk, a harmadik videóban pedig ezekről a geofizikai felmérésekről, talajtani fúrásokról esik szó, és akkor már most kijött a negyedik videó, és ez a terepen készült már, és még további kettőt azt mindenféleképpen szeretnénk, egyet már leforgattunk, és a harmadik az valószínű, hogy majd napokban, vagy jövő héten fog megtörténni. Ebben a múzeumos kollégák vannak segítségünkre, Barancó Benedek, illetve Vas Levente, akik a felvételeket készítik, illetve a terepi csapatot is azért szeretném megemlíteni, akik így a munka oroszlán részét végzik, Simon József, Nagyes József, Gyárfás József és Pálfi Tibor, illetve a méréseket pedig Orosz Vince kollégám szokta végezni, és akkor ez a csapat jár ki nap mint nap Göncre, és végezzük az ásatást.
Kedves hallgatóink, Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Hermann Ottó Múzeum régészei. A területen egy nagy négyárokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hajdú Melinda vezető régésszel. Maradjanak velünk a folytatásban is.
Nézéseink lángját, mi megégetett oda bent, de a pirosan izzik a nap vége, a folyónak vize alacsony, az egünknek újra lesz fénye, és kihízhat még a patakon. Hely, te galambom, te táncos aranyom, babám, ó, egy igazi gerlet, tudod mindig visszatalál.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészei. A területen egy 4 árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Ottó Múzeum régészei örömmel fogadják és fogadták a látogatókat, akik személyesen nézhetik meg, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Most folytatjuk a beszélgetést Hajdú Melinda vezető régésszel.
Az NK-nak van egy ilyen pontja is, hogy a projekt társadalmi hasznosulásra, és akkor én azt ott be is húztam, hogy én szeretnék. Még akkor az járt a fejembe, hogy esetleg ilyen rendhagyó, vagy ilyen ásatási nyílt napokat tartani, de végül is erre úgy nincs szükség, mert hogy jönnek az emberek, és amikor jönnek, akkor azért úgy igyekszem őket így felvilágosítani. És tehát ennek apropóján jutott az végülis nekem eszembe, hogy jó lenne egy ilyen kis videósorozat. Először még helyszíni bejelentkezésekben is gondolkoztam, csak nagyon sok munka egy ilyen forgatás is, és azért nyilván a szakmai részt is vinni kell, és arra szeretném a fókuszt helyezni. De ebbe a videósorozatban azon túl, hogy ezt a projektet szeretném bemutatni, azon túl egy kicsit így az ásatás mindennapjaiba is betekintést szeretnénk nyújtani, meg hogyan zajlik egy ásatás, mert ez úgy gondolom, hogy így általában így foglalkoztatja az embereket.
Mik a visszajelzések?
Hát pozitívak a visszajelzések, sok komment is érkezik a bejegyzések alá, tetszik nekik a maga a lelőhely is, és hát el van a csodálkozva, hogy mennyi mindent rejt a föld. Úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy megérte ez a videósorozat is, meg ez a kis reklám, amit itt csaptunk ennek a kutatásnak.
Visszatérve Göncre, ha még a leletanyagról egy kicsit mesélnél.
Természetesen. Tehát maga ez a lelőhely a késő neolitikum időszakára datálható, ami azt jelenti itt a mi esetünkben, hogy Krisztus előtt 5000 körültől 4500-4400-ig tartó periódusról beszélünk, itt a Kárpát-medencében, illetve a Kelet-Magyarországon. De azon belül is már vannak, úgy említettem, koradataink, abszolút koradataink, amelyek az árkok korát Krisztus előtt 4800-4700-ra teszi. Pontosabban 2 árok korát, mert a másik kettőből még nincsenek. De pont most a külső árokba végzünk kutatásokat, és akkor majd össze tudjuk vetni az adatokat az előző adatainkkal. És maga a leletanyag az úgy indult, hogy egy kicsit ilyen kevert jellegű, tehát hogy alapvetően van egy ilyen dominancia, ami a lengyeli kultúrához köthető, ez a közösség alapvetően a Dunántúlon jellemző, és maga ez a körárok struktúra is ezekhez a közösségekhez kötődik. Egyébként Közép-Kelet-Európában jellemzőek ezek a körárok rendszerek vagy rondellák, majd mindjárt erről is beszélek, hogy ez micsoda. Tehát alapvetően a leletanyag is, a kerámia anyag is ehhez a közösséghez köthető, tehát a díszítésmód, a festésmód, az edények formája. De van azért egy kis helyi vonal is, legalábbis a terepbejárások alapján, ami meg a úgynevezett tiszai kultúrához köthető, illetve a csőszhalom csoporthoz, amit a régióban jellemző. De majd meglátjuk, hogy az ásatási adatok ezt mennyire igazolják, mert ugye eddig csak alapvetően a felszínről gyűjtöttünk leleteket, most már magukból az objektumokból fogunk tudni majd információkkal szolgálni. A kerámia anyagon egyébként túl vannak agancseszközök, csonteszközök, csontanyag, ugye, amit elfogyasztottak állatoknak a csontjai, tehát ez a domináns, illetve még pattintott kőeszközök vannak. Ott is sok az obszidián, ami egy ilyen helyi nyersanyag, de vannak olyanok is, bár ezt még majd meg kell vizsgálni, de a terepbejárások alapján már tudjuk, hogy vannak olyan nyersanyagok, amelyek egész messziről érkeztek, például északról, Kis-Lengyelország területéről, illetve a terepbejárások során olyan edénytöredékeket is gyűjtöttünk, ami ezekhez az északabbi közösségekhez köthető, tehát mindenféleképpen egy ilyen cserehálózat vonalán található ez a lelőhely, tehát többféle közösség találkozhatott itt ezen a területen. És akkor magáról ezekről a körárkokról, ugye rondelláknak is hívjuk őket, és itt Kelet-Közép-Európában jellemzőek. Alapvetően itt nálunk a Dunántúlon vannak ilyen típusú lelőhelyek, ahol ezek az árokrendszerek megtalálhatóak. Itt Észak-Kelet-Magyarországon tulajdonképpen, vagy itt a megyében ez az első, inkább úgy mondom, mert azért vannak ilyen úgynevezett lengyeli típusú rondellák, például a Polgárcsőszarom, az egy nagyon híres késő neolit lelőhely, azt is egy ilyen körárok rendszer veszi körül, de ott van egy ilyen úgynevezett eltelepülés is. Milyen több rétegű települést az árkokon belül nem figyeltünk meg. Tehát tulajdonképpen ezek az árkok egy, kettő, három, négy ilyen árokból állnak, vagy gyűrűből állhatnak, és mindig van bejáratuk, kettő, négy bejárat, és azt is megfigyelték, hogy a keleti bejáratokat azt a felkelő naphoz tájolják, tehát hogy van egy ilyen szándékosság mindenféleképpen ezeknek az árokrendszereknek a kialakításában. Maga a formájuk, a metszetük, az V-keresztmetszetű, ezt szeretnénk majd az ásatáson is megnézni, hogy milyen a keresztmetszete a mi árkunknak, és nem a települést ölelik körül, hanem a település közelében mellett helyezkednek el, és pont ezért ez indokolhatja azt is, hogy vélhetően ezek különleges szerepük lehetett, tehát bizonyos alkalmakkor használták ünnepségeken, ünnepségek alkalmával, gyülekező helyként szolgáltak ezek az emlékművek, amelyek ma már nem láthatóak, de a gönc is például a maga korában biztos, hogy egy ilyen látványos, impozáns eleme lehetett a tájnak, a belső gyűrűjét kiszerkesztettük, mert magát az egész árokrendszert nem tudjuk egyenlőre geofizikai felmérésen vizsgálni, ugyanis nagy része fedett, úgy fedett, hogy a műszerrel nem tudjuk bejárni. De a meglévő kis szakaszokból kiszerkesztettük, hogy hogy nézhetett ki ez a körárokrendszer, és mekkora lehetett az átmérője, és a belső gyűrűjének az átmérője nagyjából olyan 103-105 méter, a külső pedig 185 méter, tehát egy nagyon hatalmas monstrumról van szó, a kialakítása is biztos, hogy időigényes, vagy munkaigényes lehet.
És hogyan lehet ilyet kialakítani, hogy lehetett akkoriban?
Hát akkoriban még nem voltak fémeszközök, tehát ásóbotokkal, agancskapákkal alakíthatták ki ezeket a rendszereket. Annyi azt megfigyeltük, hogy eléggé puha arrafelé a talaj, a jégkorszaki talaj is, de hát akkor se lehetett egyszerű ezt így kiásni, hiszen nekünk is időigényes a ásóval, lapáttal, tehát a modern korba, úgyhogy biztos, hogy egy nagy közösség, vagy hogy nem egy közösség, hanem több közösség munkájának a gyümölcse lehet, és az is lehet, hogy nem egyszerre létesítették ezeket a gyűrűket, majd reméljük, hogy a C14-es adatok majd ehhez hozzájárulnak ennek tisztázásához.
Hogyan lehet ennyire pontosan meghatározni, hogy Krisztus előtt 4800-4700?
Hát úgy, hogy a mintákat küldtünk el laboratóriumba, ahol ugye C14-es vagy rádiókarbonos kor meghatározással sikerült azonosítani, hogy annak a mintának, amit elküldtünk, mi a kora, tehát hogy mikor pusztult el az az állat, amiből az a csontmintát elküldtünk kor meghatározásra. Ennek megvan a metódusa, hogy hogyan mérik, és ez egy viszonylag pontos, meg annak egy tólig adatot, és azon úgy mondom én ezt a Krisztus előtt 4800-4700-at, tehát hogy tólig nagyjából ebben az időszakban létesítették ezeket a körárokrendszereket.
Hol tart most az ásatás, és mi jön még?
Most tulajdonképpen az első szelvényben, ahol az árok található, eljutottunk egy olyan szintig, tehát lebontottunk egy olyan réteget, ami tele volt lelet anyaggal, nagyjából olyan 90-100 cm mélyen járunk. Itt ebbe a rétegbe megfigyeltük azt, hogy beleástak az egyik a nyugati oldalán egy nagy gödröt, ami tele van leletanyaggal, meg vadállatok csontjaival, szarvasagancsal, őzagancsal, illetve egy kőpakolást is megfigyeltünk a keleti oldalába, amit szintén ebbe az árokba beleásták. Még ennek bizonytalan így a korszakolásra, hogy most ez biztos, hogy késő neolit, vagy egy kicsit esetleg már így fiatalabb. A gödör, amit belástak, az biztos, mert a leletanyag azt mutatja, hogy az késő neolit, de még a kőpakolást azt majd még most fogjuk kibontani, még ezt a gödröt is bontjuk tovább, és akkor utána megyünk és megkeressük az ároknak az alját. Illetve a másik két szelvényben is, amennyire tudunk, haladunk. Mondjuk a harmadik szelvényben pont olyan objektumokat bontottunk ki, ami nem ehhez az időszakhoz köthető, hanem egy idősebb periódusra, a középső neolitikumra tehető, de ez is nagyon érdekes, izgalmas felfedezésnek ígérkezik.
Meddig tart az ásatás, és mi jön azután, ha véget ért a terepmunka?
Az ásatást azt áprilisra terveztük, alapvetően, aztán így reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és ezt tudjuk tartani. Utána ugye, azt nem is említettem, de minden egyes munkafázisról alapos dokumentációt készítünk, tehát fotókat, rajzokat, leírjuk a jelenségeket, mit figyeltünk, milyen leletanyagot gyűjtöttünk, milyen a betöltése, tehát készül egy nagyon alapos terepi dokumentáció. Hogyha befejezzük az ásatást, összegyűjtöttük a leletanyagot, visszatemettük a lelőhelyet, akkor utána pedig a múzeumban folytatódik a további feldolgozás, ezt a terepi dokumentációt digitalizáljuk, és a leletanyag pedig mosásra kerül, restaurálásra, és akkor utána pedig majd a szakmai feldolgozása is megkezdődhet, illetve gyűjtött mintákat is, tehát a talajmintákat elküldjük a kollégáknak, hogy akkor vizsgálják, meg gyűjtsék ki belőle, amit tudnak, kor meghatározásra is elküldjük a mintákat, ennek is van egy jó pár hónapos átfutás ideje, amíg a méréseket megcsinálják, meg kell tisztítani előtte a mintákat, tehát ez még azért egy hosszabb folyam. Tehát azt gondolom, hogy a terepi munka az sokkal rövidebb része a történetnek, a sokkal hosszabb a feldolgozás, meg az értelmezése az egésznek.
És akkor mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt találni az ásatásról, hol találja a videókat?
Tehát a videókat azt a Herman Otto Múzeumnak a Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján, meg az Instagramon is fent van. Tehát online térben, ami honlapunkon lehet megtalálni.
Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Herman Otto Múzeum régészei. A területen egy 4 árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Otto Múzeum régészei örömmel fogadják és fogadták a látogatókat, akik személyesen nézhetik meg, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Az Európa Szalon mai vendége volt Hajdú Melinda vezető régész.
Ezek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó, valami zenével oldódó szteroid, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó, ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható, oh, oh. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tárház. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tárház. Csak adj egy kortyot abból a jóból, ami szebbé lesz a világ. A józan ész fületbe csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos elmédben a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tán. Csak adj egy gorgyot abból a jóból, amit szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tár. Szebbé lesz a világ, mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.
Csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte. Tűzkül egy leány szenderül, a legény az kér. Hogy kell szeretni? Ugye nem viszel el most minden, amit a szívem őriz rég? Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég. Madár rakja fészkét, madár rakja fészkét, kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy kell szeretni.
ugyanem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élete, pont ettől lesz szép a napon. Amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Alapon van a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élete, pont ettől lesz szép, a napon olvad a jég.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Inkább passzolnám is ezt a zsúfolt villamost, láthatatlanságba burkolózom újra most. Hát, ha ismerősök préselődnek rajta fenn, jobb lesz várni, ő majd csenget, én meg engedem. Át a hídon túlra szikrát szórva úgy szörög, mintha rángatnák a benne lévő ördögök. Ők csak rossz barátok, elfelejtett kocsma nép, én már másfelé, de összetart a csorda még, de már nélkülem mehet tovább. Majdnem elsöpör, csak mégse jött az alkalom. Kár az emberektől és jelektől tartanom. Nem kell sorba állni, semmiféle végzetet. Voltam más alakban látható, de véget ért. Már nem úgy, mint régen szédelegve, részegen a nézem a